Isten igéjét olvasom János evangélium a 8. részéből, 12-től a 20. versig. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem. Mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem. Mert nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya, aki elküldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Johann Wolfgang von Goethe 1832. március 22-én a legenda szerint Friedrich nevű szolgájának mondta élete utolsó szavait, több fényt. Természetesen nem magyarul, hanem németül, mehr Licht. Nagyon sok embert, gondolkodót megihletett ez a mondás. Filozófusokat, esztétákat, mindenféle bölcsészeket, hogy miért mondhatta ezt Goethe. Vajon az őt elborító sötétség miatt kiáltott főbb fényért, vagy ebben fogalmazta meg az egész emberi létnek a magvát, hogy több fény kell, vagy ez a küldetése mindenkinek, aki értelmes életet akar élni, hogy több fényt vigyen a világba. Persze vannak olyanok, akik szerint semmi köze ennek a kijelentésnek, annak, hogy ahhoz, hogy Goethe mit gondolt, és hogy mi volt az élet hivatása. Mert a teljes mondat az így hangzik egyébként a feljegyzések szerint, ugyan nyisd már ki a másik ablaktáblát, hogy több világosság jöjjön be. Egy szimpla utasítás, ugye a németben itt benne van a mehr Licht ebben a mondatban is. Minden esetre akár tényleg így volt, akár tényleg ez egy nagyon velős és nagyon fontos mondata volt az életének, akár nem. Én érdekes, hogy egy ilyen utolsó szóra ráugranak nagyon sokan, és ha valaki azt mondja életében, a halálos ágyán, élete végén, hogy több fényt, akkor ezzel foglalkozni kell. Mert hogy a sötétség és világosság a legtöbb emberi eszmerendszernek, világvallásnak központi motivuma. Nem nagyon találni olyat, amiben ez nem lenne benne. A sötétség és világosság harca, a jó és a rossz küzdelme, a sötétség és világosság periódikus változása, ami talán egész egyszerűen azért van, mert az emberi életet alapvetően meghatározza az, hogy sötét van és világos, az egyikben jó lenni, a másikban nehéz, az egyik veszélyesebb, a másik egy kicsit kevésbé veszélyes az ember számára. Nem csak a nagy világvallások, hanem a különböző posztmodern eposzok és nagy filmdrámák is e körül játszódnak. Lehet, hogy fel tudnánk sorolni kapásból öt olyan nagy filmet az utóbbi két évből a mozikból, amiben megjelenik ez, hogy a sötétség küzd a világossággal. És természetesen, mint minden jó mesében, a világosság győz. Felvillanyozza az embert ez a téma, és lehet, hogy nekünk is beindultak az asszociációink. De legyünk résen, mert ma nem ebben az értelemben fogunk beszélni a világosságról. Ma nem egy újabb példa lesz arra, hogy igen, a sötétség és világosság küzd egymással a világban, de a világosság majd győz, hanem valami másról van szó. Benne vagyunk egy sorozatban az elmúlt hetekben, benne leszünk egészen pünkösdig. Kicsoda Jézus, ki vagyok én? Isten ismeret és önismeret témájában gondolkodunk. És szó volt Keresztelő Jánosról, szó volt Jézusról, aki a tengere járva mondja tanítványainak, hogy én vagyok, ne féljetek. Szó volt arról, hogy Jézus azt mondja magáról, én vagyok az élet kenyere, és ma pedig ez van előttünk, én vagyok a világ világossága. Jézus lényének a titkát, személyének a mélységét próbáljuk megérteni hétről hétre, és azokat az igazságokat, amiben ő kijelenti Istent, és ebben valahogy megláthatjuk magunkat is. Valami az ő lényéből, amit megismerünk, abból egy önismeret fakad a számunkra. Úgyhogy ez a két fókusz van a mai estén is előttünk. Nagyon fontos, hogy ezek az én vagyok mondások nagyon sokszor rendkívül tömörek és sűrűek, és így van ez a mai estivel is. Képek, amelyek nehezen érthetők, és elsőre nagyon egyszerűnek tűnnek, de aztán, ha megpróbálunk a mélyére menni, akkor rájövünk, hogy nagyon sok rétegük van. És ezeket a rétegeket szeretnénk a mai estén egy kicsit megérteni. Először a képpel fogok foglalkozni egy kicsit, aztán utána azzal, hogy mi az az üzenet, amit Jézus ebben a képben át akar adni, utána a környezet reakciója az, ami előttünk lesz majd, és végül pedig egy kicsit saját magunk felé fordítjuk ezt a kérdést, hogy állunk a bennünk lévő sötétséggel, illetve világossággal. Nézzük először a képet. Az előbb már említettem, nincs talán ennél egyszerűbb kép. Én vagyok a világ világossága. Érthető, egyszerű. Hát persze, Jézus a jó fiú. Ő a világosság, ugye? Ha itt a harcról beszélünk. Ő az isteni. Ő a kedves. Ő az, akiből szeretet jön. Ő az, akiben ott van az a melegség, hogy befogadja az embereket. Ez az elfogadás. Hát persze, hogy ő a világosság. Mi sem egyszerű bennél. Mit kell ezen magyarázni? Nagyon fontos, hogy ezt a képet egy kicsit értsük, hogy hol, hogyan és mi után hangzik el. Mert nem arról van szó csak, hogy egyszer csak Jézus felállt, és ezt a képet mondta magáról, csináljátok valamit, akartok, én vagyok a világ világossága, elmondtam. Hanem egy ünnepen van a tanítványaival, fent a jeruzsálemi templomban. Jézus is élt normális életet, a normális alatt azt értem, hogy olyan ritmusban élt, ahogy a körülötte lévő emberek is, voltak hétköznapjai és ünnepnapjai. És az ünnepnapokon belül is volt, amikor egy egész hetes ünnepet, úgy, ahogy a többi zsidó ember akkor, együtt ült azokkal, akiket ismert és szeretett a tanítványaival. A lombsátor ünnepén van fent Jeruzsálemben. Ezen az ünnepen történik az, amit a János evangélium a 8. fejezetének a legelején olvashatunk, és ez nagyon fontos a mi mai történetünk szempontjából. Ott vannak fent a templomban a tanítványaival, és egyszer csak oda visznek hozzá az írástudók és a vének egy asszonyt, akik házasság törésen kaptak. Odaállítják a középre, és azt mondják neki, Mester, Mózes azt mondta, hogy az ilyeneket kövezzük meg, te mit mondasz? Jó kis keletce, Jézus nem szól semmit, ír a földre. Újra megkérdezik, hogy ugyan már mi a helyzet, és azt mondja nekik, az vesse rá az első követ, aki különb nála, aki nem vétkezett. És szépen, lassan, egyenként eloldalognak, kezdve a véneken mindenki, mert hát be kell látniuk, hogy nincs erkölcsi alapjuk kövezni. Az asszony ott marad egyedül, megkérdezi Jézus, hol vannak a te vádlóid, mire ő azt mondja, nincsenek, és ezért Jézus elküldi őt, menj el, eredj el, és többé ne vétkezz. És ezután közvetlenül mondja azt, én vagyok a világ világossága. És már is látjuk, hogy ez a kijelentés sokkal több, mint hogy persze Jézus a jó fiú, ő a világosság, hanem amikor ő nem is mondja még ki magáról, hogy ő a világ világossága, már úgy működik, hiszen leleplez. A világosság leleplez. Leleplezi az asszony megkövezni akarók fonákságát. Világosan ítél, átlátja a helyzetet, és rámutat arra, hogy alapvetően téves az, hogy egy ilyen embert meg kellene kövezni, mert senki sem külön nála. Nagyon fontos tehát, hogy ezután a történet után jelenti ő ki magát, miközben már cselekszi a világosságot. És az sem fontos, azt is fontos tudnunk, hogy ezen az ünnepen volt egy nagyon különleges esemény, amikor Jézus ezt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Az ünnep utolsó napján ugyanis az asszonyok udvarában, a templomban egy hatalmas fényünnepet rendeztek. A feljegyzések szerint 25 méter magas kandellábereket nyújtottak meg. Ez nagyon magas, én nem tudom, hogy 8 emelet magas körülbelül, nem tudok, 3,5 méter egy emelet, hát szóval legalább 8 emelet magas. Meggyújtották ezeket a nagy olajlámpásokat, és Jeruzsálemnek nem volt olyan háza, a legendák szerint, meg a feljegyzések szerint, ahol ilyenkor sötétség lett volna. Nagy-nagy világosság mindenütt. És ezt azért tették, mert ezen az ünnepen, mikor emlékeztek a pusztai vándorlásra, szabadításra, Isten szabadítására, akkor azt azzal zárták be, hogy az Úr az ő népének a világossága, és Isten fénye tölti be az életüket, közöttük van, és egy hatalmas, örömünnepet csaptak a lombsátor ünnepnek a végén. Ez volt a záróakkord, ez volt a csúcs. Mindenhol fény van, gondoljuk el, éjszaka, és tele van fénnyel minden. És ezen a ponton Jézus feláll, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Micsoda dramaturgia. Ennél jobb helyen nem is lehetett volna. Ugye értjük, hogy ott van az a sok fény, és azt mondja, hogy de én vagyok az, én hordozom azt a fényt, amit ti itt ünnepeltek igazából. De mind a mellett, hogy ott van a házasságtörő asszony története, ahol Jézus megmutatja, hogy ő a világosság, mielőtt bármit is mondana. Ott van a kijelentése ezen az ünnepen, ahol ott van az a sok fény. Mind a mellett az, amit ő mond, annak van még egy képi oldala. Amikor te azt hallod, hogy Jézus a világ világossága, akkor eszedbe jutnak olyan képek, vagy olyan dolgok, olyan érzések, amik ahhoz kapcsolódnak, hogy világosság. De egy ószövetségi embernek, egy Jézus korában élő zsidó embernek nagyon sok olyan dolog eszébe jutott erről, ami azért jutott eszébe, mert tanulta és ismerte az ószövetséget, ami nekünk nem biztos. És ezt is fontos tudni, hogy milyen ponton érintette ez azokat az embereket, és mi jutott eszébe az őt hallgatóknak arról, hogy világosság. Mert hogy ezt a képet nem Jézus használja először. Az Ószövetség tele van ezzel a motivummal, és Isten munkájához a világosságot nagyon sokszor kapcsolják. Ezt is fontos értenünk, ha ennek a képnek a rétegeit érteni szeretnénk. Onnan indul az egész, hogy Izrael népe úgy ismerte a Teremtő Istent, mint aki a szavával világot teremt, és az első szava az volt, hogy legyen világosság. Istennek az első szava ez volt, amivel a káosz erői felett rendet teremtett, és megalkotta a látható világot. Az első dolog, ami a világosság volt, és aki a teremtés történetet figyelmesen olvassa, az tudja, hogy utána még eltelik egy bizonyos idő, és nem akkor alkotja meg az égi testeket Isten rögtön. Tehát ez nem konkrétan napot jelentett ez a világosság. Rendezettséget, átláthatóságot, rendet, isteni uralmat. Isten tehát teremti a fényt. A fény nem egy olyan dolog, amit imádni kell, mint a legtöbb primitív törzsi vallásban imádják a napot, mint erőt, mint éltető erőt, hiszen Isten teremtette a fényt, amit mi világosságnak nevezünk. De ha tovább megyünk, akkor konkrétan az az ünnep, amit ünnepeltek a lombsátor ünnepe és a pusztai vándorlás, abban is van egy motívum, ahol megjelenik Isten, mint világosság. A pusztában az ő népét nappal füstoszlopban, éjszaka pedig tűzoszlopban vezette az Isten. És Isten világosságot és vezetést adott a népének az éjszakában, a pusztában, amikor nem volt más viszonyítási pont. Az ószövetségi ember életében és Jézus hallgatóinak a szívében ott volt az, hogy igen, Isten a megváltó világosság, aki adja az élethez szükséges legfontosabb keretet, a törvényt. Az Isten törvénye is világosság volt. Így olvassuk a példabeszédek 6. fejezetében. Lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Vagy a 119. Zsoltárban, a törvény magasztalásában. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Az Isten kijelentett törvénye nem egy beszabályozó, megbilincselő, az életet megrövidítő szabályozás volt, amit valaki rossz indulatból, na tessék, ez a törvény, élje szerint, ahogy boldog légy, hanem világosság, az élet keretei, amiket Isten adott a boldog élethez. Így élt az ószövetség ember szívében, és ha azt hallotta, hogy világosság, akkor a törvény jutott az eszébe. És még két dolog, ami biztos, hogy egy ószövetségi ember fejébe ott volt, amikor a világosságról hall. Az egyik, 27. Zsoltár, az Úr az én világosságom és üdvösségem. Isten a személyes Istenem, törődik velem, és az én világosságom, nem csak a miénk, az én személyes világosságom. És végül Izraelre is használja ezt a képet a Szentírás, az Ószövetség. Ha Izrael, mint választott nép betölti küldetését, akkor a népek világosságává lesz. Ézsaiás 49.6. Fel tudnék még sorolni többet, de azt gondolom, hogy így ennyi elég, hogy megértsük és lássuk, hogy mennyire összetett ez a kép. Mindegyik arról beszél, ahogy az Ószövetségben Isten megmutat magából egyre többet és többet, hogy ő milyen módon világosság, hogy ő, milyen az ő lénye, hogy ő hogy cselekszik, és ebbe a keretbe, erre az alapra mondja azt Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Mindez bennem fut össze, ez a sok szál bennem fut össze, mert én vagyok az, aki kijelentem az Istent nektek, itt és most. És ez a második gondolat, amiről ma beszélek nektek. Mit akar elmondani Jézus? Mi az üzenete ennek a képnek? Nem kevesebb, mint az, hogy Isten, akinek a lénye a világosság, az most bennem itt van. Én vagyok a világ világosság, az Isten fia. Nem kevesebbet állít, mint hogy ahogy az atya a keresztelésnél azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és most ő viszont megvallja, én pedig a világosság vagyok. Az az atya, az én atyám, aki azt mondja magáról, hogy ő a világosság. Ez az egység megbonthatatlan. Ez az egység egyértelmű. Ez Jézus önmaga kijelentésének a csúcspontja. És van ebben valami megrendítő, és valami félelmetes. És van ebben valami szeretetteljes, és hadd használjam ezt a szót, gyengét. Mert ha Isten az ő lényét, az ő világosságát, az ő tisztaságát szemtől szembe látná az ember, akkor szerintem azt nem élné túl. Az annyira megrendítő lenne. Isten szentsége félelmetes, mikor Ézsaiás látja, hasra vágódik, arcra borul, így mondja az Ószövetség. De az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy hatással van rá, és azonnal az ő méltatlanságáról beszél, és alkalmatlanságáról is. Isten az ő lényét és teljes világosságát egy szerethető, közelengedhető emberben mutatja el és hozza el. Értitek? Úgy csomagolja, hogy az befogadható legyen, nem ijesztő, nem félelmetes. Úgy jelenti ki magát Jézuson keresztül, hogy ez elfogadható, ahhoz lehet csatlakozni, abban lehet hinni, az az ember számára életet és örömet jelent. Nagyon érdekes így tekinteni erre, hogy ha Isten lénye Jézusban mutatkozott meg, akkor mindaz, amit Jézus tett, az pontosan elég ahhoz, hogy Isten megismerjük. És ez is arról beszél, hogy ha Jézus a világ világossága, akkor az, amit ő Istenről mond, az pont elég. Hányszor hallom azt, hogy milyen jó lenne többet tudni Istenről, miért nem jelentette még ki magát máshogy, miért olyan szűkszava a Biblia, egy csomó dolog nem egyértelmű, olyan zavaros az egész. Amit Jézus mond és tesz, az valószínűleg pont elég ahhoz, hogy megismerjük Istent. Értitek, bármit elmondhatott volna. Nem véletlen, hogy azokat mondta el, és azokat tette, amiket tett. Ki jelenti tehát az atyát? És ott áll az emberek előtt, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Két kis apró részlet, amit már az Új Szövetség oldaláról tudhatunk. Az egyik, a Jakab levelében az első fejezetben azt olvassuk, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek vagy árnyéknak változása. Jézus tehát a legnagyobb ajándék és a tökéletes ajándék, amit Isten csak adhatott volna nekünk. A minden jó adomány és tökéletes ajándék az élet nagyon sok dolgára vonatkoztatható. De itt különösen is Jézusra. Ő benne tökéletes világosság van. Így jön közel az emberhez Isten. És érdekes egyébként, hogy akik egészen közel voltak Jézushoz, azok láthatták őt egy kicsit Istennek is. Láthatták őt fénylőnek, ragyogónak, egy kicsit félelmetesnek. A megdicsőülés hegyén, a Máté evangélium a 17. részében olvasunk erről. Hogy Jézus néhány tanítványával felment egy hegyre, és ott szemük látára elváltozott. Elkezdett fényleni az arca, és a ruhája felhő borította be, és egy ilyen különleges jelenést láttak a tanítványok. Bizonyára semmilyen tudatmódosítószert nem fogyasztottak, ez egy teljesen valóságos és látható dolog volt. Elkezdett Jézus fényleni. Miért volt ez? Hát mert a legközelebbieknek mutatott valami többet magából. Valószínűleg azért, hogy meggyőzze, hogy megerősítse őket. Gondoljuk csak el, mi lett volna, hogyha ezt megtette volna a többi emberrel? Felmerülhet a kérdés, hogy a világ világossága miért nem járkelt úgy, hogy egy kicsit fény lett legalább, vagy valami. Tehát, hogy így lehessen rajta látni, hogy nézzétek, azért én valami több vagyok, nézzétek Isten milyen világos. Nem mutatott semmit, értjük, nem trükközött, mert az emberek Ezt nem értették volna, szenzáció lett volna, nem azért követték volna őt, amit mond, hanem azért, mert valami csodás, világító ember itt van. És nem tette ezt meg, hanem beszélt, és természetes maradt. De a tanítványainak pedig megmutatja az ő dicsőségét. És ezt se felejtsük el. A legközelebb állóknak, aki ez sem egy lárpurlár dolog volt, valamiért a tanítványoknak erre szükségük volt, hogy lássanak valami természet felettit belőle. Gondoljuk csak el, mennyi mindent láttak belőle, látták, hogy a vízen jár, az sem normális emberi tulajdonság, látták, hogy fénylik, és sorolhatnám, hogy feltámaszt halottakat, hogy csodákat tesz, hogy amikor feltámad, akkor ugye bemegy úgy, hogy zárva vannak az ajtók, tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolgot tett, apróságokat. De ezt nem tette mindenki előtt. Azért, mert ezek a dolgok a legközvetlenebb tanítványi körnek ahhoz kellettek, hogy az ő hitüket erősítse. De az emberek ebben csak valószínűleg a csodát és a látványosságot látták volna. Mert hogy az üdvösséghez az kell, hogy az ember megértse és elfogadja, amit itt Jézus kijelent magáról. Hogy én vagyok az élet világossága, és nélkülem az életben eltévedsz. Nélkülem az élethez nem elég a jól neveltséged, a jó szülői háttered, a jó diplomád, a jó barátaid, a jó tanácsadóid, a jó tapasztalatod, és sorolhatnám, amik nagyon-nagyon jók, de nélkülem az életben el fogsz tévedni, és sötétségbe leszel, és egy nap rádöbbensz, hogy fogalmad sincs, hogy honnan jössz, és hová tartasz, kiben bízhatsz, és kiben nem. Mert aki engem követ, mondja, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez van még benne ebben a képben, és az az üzenet. Aki engem követ, látja a láthatatlant olykor. Megérti az összefüggéseket. Aki engem követ, nem jár sötétségben, azaz kap értelmet, megértést. Ez az értelem, ez nem IQ-t jelent, hanem amikor így leesik valami. Összeáll a kép. Aha! Magamtól erre sose értem volna rá. Isten igéje felnyitja a szemünket. Összeáll valami, ami addig sötét volt. Belátást ad például. Ez is az ő világossága bennünk, hogy hú, tényleg, ezt inkább így kéne tenni. Egész eddig tudtam, hogy mi a törvény, most már be is látom, hogy igen, tényleg ezt kellett. Én senki nem győzött meg, hanem Jézus világossága. Belátást adott nekem. Összekapcsol ő vele az, hogyha őt követem. És ráadásul nem csak ő vele, hanem egymással is. Jézus követésében, amikor a miénk az élet világossága, akkor abban mi együtt vagyunk, és közösség vagyunk, együtt járhatunk világosságban. Miközben ez olyan szép és egyértelmű, valahol nagyon egyszerű, és úgy vágyunk rá, nem tudom, hogy vagytok, én nagyon vágyok rá, hogy legyen jelen az életemben, minél több világosság Istentől, egyértelműség, minél világosabb út, hogy mit tegyek és mit ne, és hogy ezt töltsön be. Azok az emberek, akik Jézust hallgatják, elutasítják őt. És én egy csomó ideig ezt nem értettem. Mikor megtértem, utána pár évig én nagyon utáltam a farizeusokat. És azt gondoltam, hogy hát ezek valami rendkívül gonosz, utálatos utolsó emberek lehettek. Hogy lehettek ilyenek, hogy nem értik, biztos direkt ellenkeztek, és hogy micsoda démonizált emberek voltak ezek. Nem teljesen így van ez azért. Majd később fogok arról beszélni nem sokára, hogy mennyire hasonlítunk sokszor ezekhez a farizeusokhoz. De fontos látnunk, hogy az, amit ők itt tesznek, hogy ellenállnak Jézushoz, hogy lezárják, az nem két ember közötti párbeszéd, vagy ellenszegülés, nem egy kis személyes konfliktus, hanem valami sokkal nagyobb dolog. Erről már ír János apostol az evangélium elején. Ezt írja János egyben. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem jött létre. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségbe fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ami itt történik, az nem más, mint élesben a sötétség és a világosság megütközése. Ami a farizeusokban van, ahogy ők jelen vannak, és ez nem a személyes rosszaságuk, ugye értjük, az a sötétség. mindazzal az Istentől eltávolodott vallásos formákkal, amikben vannak, ellenségeskedéssel, sérülésekkel, gonoszsággal, ami felhalmozódott, ami általában minden emberre jellemző, és különösen ott és akkor jelen volt ebben a csoportban, és Jézusban pedig ott van a szintiszta világosság, és ez a kettő ütközik. Nem azért van ez itt leírva számunkra, hogy szörnyűködjünk a gonosz farizeusokon, hanem hogy lássuk, hogy milyen, amikor ütközik a világosság és a sötétség. Jézus kijelenti magát, és annyira gyönyörű, annyira szép, annyira érthető, annyira egyszerű. És mi a válasz? Nem igaz, mert te magadról teszel bizonyságot. Nem illesz a kereteinkbe. A törvény azt mondja, hogy ha valaki tanúságot tesz, akkor kell valaki más is, aki tanúskodjon mellette. Ez nem illik a mi kereteinkbe, tehát nem igaz, amit mondasz. Nem hallják meg, mert egy nagyon szűk látókörűen néznek erre a dologra, egy szemüvegen keresztül néznek rá, nem illesz a kereteinkbe. És az ember fogja a fejét, hogy... Nem mindegy, hogy most ott van egy tanú, vagy nem. Hát ő az, hát egy csomóféle módon már megmutatta, hogy ő az Isten fia. Minek ide tanú? Hát amikor megkeresztelkedett, mennyei hang szólt a mennyből, hallották egy csomóan. Milyen tanú kell még ide? De nem, nem így lesz a kereteimben. Nem fér abba a keretbe, ahogy mi azt gondoljuk, hogy az Isten törvénye mondja. És ez valami rettenetesen félelmetes. Istent, akinek a lénye világosság is adja a törvényt, a törvény alapján nem ismerik fel Jézusban, aki a világosság. Értjük ezt? És ez megrendítő. Hogy lehet ez? Mikor került a homokszem a gépezetbe? Hát ott, amikor a törvényt betű szerint próbálták értelmezni anélkül, hogy az élő kapcsolat megmaradt volna a törvény adójával. Félelmetes és fájó kimondani, Jézus is ezt mondja, nem ismeritek az én atyámat. Tudjátok a törvényt itt, de nincs kapcsolat az atyával. És a törvény mindenfajta ismeret, vallásos ismeret, anélkül, hogy élő kapcsolat lenne Istennel, halott és sötétségbe taszítja az embert. Megdöbbentő. És meggátolja Jézus felismerését. Ez az egy probléma volt, hogy nem volt meg az élő kapcsolat. Mert ha meglett volna, akkor valahogy jött volna a felismerés. És az Istentől kapott keret, vagy annak az értelmezése, az nem állt volna Jézus és a farizeusok közé. Nagyon szépen felsorolja Jézus, és nem szeretném sokáig taglalni, de három dolog van, amit így elmond nekik. És milyen nagy szeretet. Nem az van, hogy azt mondja magáról, én vagyok a világ, világosság, a farizeusok, nem, mert magadról teszel bizonságot. Nem azt csinálja, hogy jó, feláll és elmegy. Hát akkor nem fogadjátok el, így jártatok. Nem. Elkezd nekik beszélni. Érvel, magyaráz nekik, próbálja őket rávezetni. Micsoda szeretet és türelem ez. És három dolgot mond. Azt mondja először is nekik, és ezek fontosak, mert megint önmagának a kijelentései, és nekünk üzenet. Azt mondja, én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. Én tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok. Én tudom, hogy az atyától jöttem. Zárójelben. Micsoda önismeret ez. És azt mondja nekik, de ti nem tudjátok azt, hogy honnan jövök, és hogy hová megyek. Ebből következően azt se tudjátok, hogy ti honnan jöttök, és hogy hová mentek. És ebből az is következik, hogy nem ismeritek se Istent, se saját magatokat. Azt is mondja a párbeszédben, én nem ítélkezem, vagy ha ítélkezem, az ítéleteim igazságosak. Mondja ezt azoknak, akikkel egy nappal ezelőtt a házasságtörő asszony kapcsán találkozott, vagy legalábbis elment a híre annak, hogy Jézus micsoda igazságos ítéletet hozott. Ti pedig, mondja nekik, tesz szerint ítéltek. Nem látjátok át a helyzetet, és csak a saját gondolataitok szerint mondtok ítéletet. Elnézést mindenkitől, aki a jobb oldalon ült, hát ez a mutogatás nem jelent semmit, hogy itt erre mutatok csak. És aztán a harmadik, azt mondja Jézus, az atya bizonyságot tesz rólam. Kijelenti magát, megpecsételi, megerősíti azzal a csodákkal, amik történnek, meg az, hogy tényleg igaz, amit mondok. Lehet, hogy most éppen itt nem áll mellettem, de egy csomószor bizonyságot tesz rólam. Nem látjátok? Nem emlékeztek rá? Ez történik itt, miközben beszélek veletek is. És ti pedig mondja nekik, nem ismeritek az atyát. És ez visszhangzik benne újra és újra, három ponton is érvel nekik, hogy látjátok, én ezt teszem, ti meg ezt teszitek. Én vagyok a világosság, ti vagytok a sötétség. És mint egy meg is mutatja, hogy milyen a világosság, milyen a sötétség. Tehát illusztrálja azt, hogy mik a világosság cselekedete, és mik a sötétségé. És újra csak erre mutat, és ez a fókusz. De a legnagyobb probléma az, hogy mindez azért van, mert nem ismeritek az atyát, mert nincs személyes kapcsolat, mert a törvényben éltek, de elveszett az élő kapcsolat már. És igazából azt gondoljátok, hogy a keretek tartanak meg titeket, meg amit szoktunk, és a vallásosságunk. De nincs élő kapcsolat, és ez a legnagyobb tragédia. Fordítsuk egy kicsit magunk felé ezt az igét, és próbáljunk, mint egy tükörbe nézni, és meglátni, hogy hogy érinthet ez bennünket, hogy vagyunk mi sötétséggel és világossággal. Nyilván mindenki rögtön azt mondja, hogy hát, szeretnék inni Jézusban, jobb a világosságban lenni, úgyhogy lehet, hogy azt mondjuk magunkról, igen, bennünk azért van világosság, mi nem vagyok olyan sötétek, mint a farizeusok, hanem hát mi a világosság gyermekei vagyunk. Nézzük meg hét ilyen területen, hét ilyen rövid kis gondolatban, hogy hogyan tudjuk magunk felé fordítani ezt az üzenetet. Az első a hitnek a területe. Az, amit itt a farizeusok tettek, és ahol ütköztek Jézussal, az egy tulajdonképpen egy hitbeli kérdés volt. És azon gondolkoztam, hogy akár keresztények vagyunk, akár nem, akár keressük Istent, lehetnek olyan gátjaink, és lehet olyan sötétségünk, ami elválaszt minket Istentől. És hogyha nem vagy keresztény, akkor ezek azok a dolgok, azok a hozzáállások, azok a berögződtségek, előítéletek, amelyek a hithez, a valláshoz, az egyházhoz kapcsolódnak. Hogy a vallásos ember ilyen, hogy az egyház ilyen, meg a papok ilyenek, meg egyébként is, szóval, hogy ezek az ilyen, amiket így csípőben mondanak az emberek, tudjátok, és hogy néha ezeket tényleg komolyan gondolják azok, akik próbálják keresni Isten, és meggátolja őket, és sötétség. És akik találkoztak már az élő Istennel, azok jól tudják, hogy amikor az ember találkozik vele személyesen, akkor mit számít, hogy milyen az egyház, bocsánat, mit számít? Mert velem találkozik az Isten. Aztán később majd számít persze, hogy hova járok, meg hol találok közösségre, de hogy abban a világosságban kit érdekel, hogy milyenek a papok, akkor az számít, hogy Isten az, aki és ő engem elért. De ugyanígy lehetnek beidegződéseink, gátjaink, hívő emberként, vallásos emberként, ha úgy neveltek minket. Nagyon kétarcú dolog a hitbeli nevelés, a vallásos nevelés. Egyrészt nagyon sokszor a gyerekeknek a nagyon jó útravalót ad, nagyon jó felkészíti őket az életre, azt gondoljuk. De megtanítja őket keretekben gondolkozni. És ez nagyon veszélyes lehet, hogy a felnőttként azt mondjuk, hogy Isten így és így cselekedhet, ezeket szokta tenni, mi így ismerjük őt, így és így pedig nem. Mondok csak egy példát, nem megyek bele részletesen. Az a gyülekezet, amiben én felnőttem, abban az tanították, hogy Isten szól az ige által, és sehogy máshogy körülbelül nem. Ahogy biztos nem szól például, ha álmodsz valamit, tehát az álmok nem, tehát az abszolút nem. És nyilván vannak ilyen szélsőségek, amikor valaki álmodik valami őrültet, és azt mondja, hogy Isten szólt hozzám álmomban, nyilván nem erről van szó, de hogy így, miért is kell így bekorlátozni ezt a dolgot? És sorolhatnék az életemből több olyan helyzetet, mikor valamit megértettem egy igazságot, és utána álmodtam, és szólt hozzám Isten. És megerősítette ezt a dolgot. És így rádöbbentem, hogy miért ne szólhatna ő? Miért vannak nekem olyan kereteim, amiket őt beszabályozzák? És persze van ismeretünk Istenről, a hitünk nem ilyen megfoghatatlan kavalkád, de hogy a vallásos keretek, beidegződések, berögződtségek, a neveltetés ugyanúgy lehet a sötétség az életünkben. Aztán nem csak a hit területén, hanem a viselkedésünkben is megmutatkozik, hogy az önismeretünkre nézve mennyi sötét folt van még. Van egy olyan ábra, amit Johari ablaknak neveznek, nem tudom, hogy ki ismeri, két négyzetet egymásra raknak, és így van egy átfedése, ahol a két négyzet összeérintkezik, és azt mondja, hogy van egy olyan része az önismeretünknek, meg saját magunknak, amire rálátunk, ugye, amit ismerünk, van egy, amit mások ismernek rólunk, és akkor ennek van egy átfedése. Tehát van olyan, négy van, amit én is tudok magamról, és más is tud rólam. Amit én is tudok magamról, de más nem tud rólam. Amit én nem tudok magamról, de más jól tud rólam, mert látszik rajtam, és van egy olyan, amit se én nem tudok magamról, se más nem tud rólam. Na ez az, ami leginkább hat nagyon sokszor a viselkedésünkre. Ezek a tudatalatti dolgok, vagy sötét dolgok. És amikor a sötétségre gondolunk, akkor bizony Az önismeretünkben lévő sötét foltok, amikről nem tudunk, azok is nagyon sokszor hatnak. Nem arra biztatok itt mindenkit, most kezdje el halálra elemezni magát, hanem hogy gondoljuk végig, hogy a viselkedésünkben nincsenek-e olyan dolgok, amiken mi is meglepődünk, hogy ez is én vagyok? Mondok példákat. Néha, amikor másokhoz úgy viszonyulunk, hogy mondjuk az valamilyen nagyon különbözik a viselkedésünktől. Nagyon megbántunk néha másokat, és ez nem azt jelenti, hogy rossz napunk van, hanem igazából a szavainkkal, a tetteinkkel, bizonyos reakcióinkkal nagyon keményen osztunk másokat. Vagy rendelkezünk egy hamis tartással, hamis önértékeléssel, akár alábecüléssel, akár túlbecüléssel. Bizonyos helyzetekben úgy reagálunk, nem is látunk rá, hogy egyszerűen megsemmisítőek vagyunk, és nem lehet vitába szállni velünk. Vagy épp fordítva, miért van az, hogy bizonyos helyzetekben úgy alárendeljük magunkat, hogy arra igazából semmi okunk nincsen? Miért is unyászkodtunk meg? Miért adtuk meg ilyen könnyen magunkat? Miért nem harcoltunk? Teljesen nem logikus az adott helyzetben. Vagy a másik, amikor valaki rosszul bánik magával. Amikor valaki nem enged meg magának dolgokat. Állandóan pörög, állandóan kimeríti magát, halálra vállalja magát mindenféle feladatokkal, és nem pihen, mert azt ő nem érdemli meg, és rosszul bánik magával. Most csak egy-egy ilyen felvillantó dolog, ami a viselkedésben arra utalhat, hogy van olyan része az önismeretünknek és magunknak, amit nem ismerünk, de hat ránk, és ahol valószínűleg hiányaink és sérüléseink vannak. És a harmadik dolog ezzel kapcsolatban, amikor belenézünk ennek az igének a tükrébe, az, hogy a megoldást nem az hozza feltétlenül, hogy ezeket a dolgokat feltárjuk. Jó lehet, érdekes lehet, fontos lehet önismereti szempontból látni, hogy miért van az, hogy én mindig alárendelem magamat például bizonyos helyzetekben, de a változást az hozza, hogyha Jézus ezeken a pontokon gyógyít bennünket. És hadd használjam a képet, ha Jézus világossága beárad ezekbe a sötét területekre is. Lehet, hogy ez úgy van, hogy önismereti munkában leszel, vagy felismeréseid adódnak, és meg is érted, hogy miért vagy olyan, amilyen. De ettől még nem biztos, hogy meggyógyulsz. Szükséged arra van, hogy ezekkel együtt Jézus világossága, Jézus fénye áradjon be az életedbe. És azt kell, hogy mondjam, néha jobb, ha nem látjuk, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Mondom ezt úgy, hogy szerintem nagyon fontos dolog az önismeret, de néha jobb, hogyha egyszerűen Jézus meggyógyít bennünket. És egyszerűen csak azt látjuk, hogy szépen lépésről lépésre változik az életünk, és a viselkedésünk is, a gyakorlat is egy kicsit más. Erre van szükségünk, hogy több fény legyen bennünk is, ami Jézusból ered. Aztán, ha az ember maga felé fordítja ezt a kérdést, hogy világvilágossága Jézus, hogy vagyok én ebben, akkor az Új Szövetség elég sok ponton orientál bennünket. Az Efézusi Levél sorozatban, nem tudom, ki emlékszik rá, volt egy egész vasárnap, amikor arról beszéltünk, hogy járjatok a világosság gyermekeiként. Van egy jó hosszú felsorolás az Efézus 5-ben, ettől 14-ig, nem fogom az egészet felolvasni, ami arról beszél, hogy milyen a világosság gyermekeinek az élete. A páli retorikában megjelenik ez, hogy a világ fiai, meg az Isten fiai, a sötétség, a világosság eléggé látható módon, és úgy leírja, hogy na, akik a világosság fiai, azok milyenek. Én csak egy-két dolgot így beleolvasok. Azt mondja, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Részletes felsoroláson, hogy milyen a világosság gyermeke, és amikor ezt olvassuk, és belenézünk ebbe a tükörbe, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nehéz. A világosság gyermekeként élni, ha ez egy életprogram, rendkívül nehéz. Sokkal egyszerűbb csak úgy olyan kis szürkének lenni. Nem is a sötétség gyermekeként, ez nagyon rosszul hangzik, de mondjuk nevezzük, hogy szürkének lenni kicsit könnyebb. Néha kicsit jónak lenni, hát azért nem vagyunk mi annyira jók, nem vagyunk képesek olyan jónak lenni. És nagyon fontos megérteni ezen a ponton, hogy amikor arról beszélünk, hogy Jézus világosság az életünket betölti, és őt, mint világosságát hívjuk, és szeretnénk megérteni, megismerni magunkat, meg változni ebben a fényben, akkor nem arról van szó, hogy innentől a változás az a te életprogramod, és a világosság gyermekévé kell válnod, mert az nem fog menni. Az egy rendkívül nagy teher, hogyha te elhatározod, hogy mostantól a világosság gyermeke leszek, és erőből megpróbálsz akkor úgy élni, ahogy itt fel van sorolva, értjük? Hogyha ez egy ilyen viselkedés változtató program, akkor most mondanom, meg kell mondanom neked, hogy nem fog menni. Hatalmas, elérhetetlen teher ez az emberem. És nagyon nagy súly. Amikor Pál ezeket írja, azt gondolom, akkor is azért buzdítja a gyülekezetet erre, hogy lássák az irányt, de fogadják el, hogy a sötétséggel életük végéig harcunk lesz. És nem úgy lesz, hogy keresztény leszek, és akkor másnap már a világosság gyermekeként ébredek fel, és elfelejthetek mindent, ami a múlt. Hanem harcaim lesznek. Egyre több világosság lesz az életemben, és értitek, teológiai értelemben Istenhez tartozom, a világosság gyermeke vagyok, ha hiszek Jézusban, de azért a küzdelmem megmarad a sötétséggel. Vigyázzunk, ne essünk abba a hibába, hogy a világosság gyermekének akarunk lenni, és ez az életprogramunk, és mi majd megvalósítjuk ezt a világosság projektet. Nem fog menni. Nagyon fontos látni, és ez az ötödik, hogy az, amire bennünket hív Jézus, ez az, hogy valahol tükrözzük az ő fényét. Azt mondja Máté evangéliumában a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága. És a legtöbb írás magyarázó azt mondja, hogy ez olyan, mint a hold, a napnak a fényét tükrözi. És amíg Jézusból ő belőle eredt az isteni világosság, Isten lénye, addig mi visszatükrözzük az ő fényét. Így követjük őt, és így lehetünk mi is a világ világossága, az ő követői. A következő az egy nagyon buzdító és reményteli dolog, ami ennek az igének a kapcsán előttünk van. Jézus azt mondja, amikor kijelenti magát, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága. És tudjátok mi ez? Ez egy ígéret. Ez egy ígéret. Az övé lesz az élet világossága. A tiéd lesz az élet világossága. Ez reményt ad. Akkor, amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért éri meg a világosság gyermekének lenni? Miért éri meg Jézust követni? Azért, mert ígéret kapcsolódik hozzá. Mert reménység kapcsolódik hozzá. Mi ez az élet világossága? Két dolog legalább. Az egyik az, hogy már ebben a földi életben egy értelmet nyert élet, amit említettem, hogy felismerések, világosság, egyre nagyobb megértés és tisztaság, tisztánlátás. Másrészt pedig az örök élet. Az élet világossága, az örök élet világossága, ami felé tartunk. Az életünk nem az örök sötétség felé tart, a halál utáni megsemmisülés felé, nem az örök kárhozat felé, hanem az örök élet felé. Egy kicsit olyan ez, elnézést a súta hasonlatért, mikor az ember a hétköznapokban dolgozik, és tudja, hogy lesz egy nap a nyáron, amikor elindul nyaralni, és lesz két hét nagy fényesség és meleg délen valahol a földközi tengernél. És amikor ilyen sötét napjai vannak, akkor erőt adhat neki, hogy igen, már le van foglalva, és fogunk indulni, és nagyon sok fény lesz, és meleg, csak ki kell tartani. Az örök élet világossága az, ami felé tartunk. Amiről így ír a jelenések könyve, nagyon érdekes a 21. fejezetében. Az új Jeruzsálemnek, a városnak nincs szüksége napra sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosítja meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni. Ott Jézust úgy fogjuk látni, amilyen, már nem kell, hogy földi teste legyen, ami elfedi előlünk az ő fényét, és nincsenek égi testek, mert Isten lényéből árad az a fény, ami ott szükséges. Milyen jó lesz az? Mennyire várhatjuk ezt? És ez reménységet adhat. Igen, lesz majd egy világosság. E felé tartunk. Amikor Jézus ezeket mondja, egyébként az utolsó versben, amikor ezt a részt olvastam, azt olvassuk, azt van előttünk, hogy ezt a templom udvarán mondja, ott vannak a nagy lámpások, és a persejeknél mondja. 13 persely volt az asszonyok udvarában felállítva, amire az áldozatok megváltása miatt volt szükség. Az áldozatok megváltására szolgáltak ezek a persejek. És milyen szép ennek a képnek egy újabb rétege, az Isten báránya, aki az áldozat lesz, aki feláldozza magát, és engedi, hogy kioltsák ezt a világosságot, úgymond az ő életét, az ott, az áldozati adományok perseje mellett mondja ezt. Világosság vagyok, áldozat vagyok. Értetek, jöttem erre a földre. Ma, amikor a válaszadásban leszünk majd együtt, az Isten tiszteletnek a második felében is lehetőség lesz imaszolgálatba menni, vagy a gyertyát meggyújtani, vagy a kereszthez menni, lerakni egy követ, akkor legyen bennünk ez. Lehet, hogy most nagyon nagy sötétséget érzünk magunkban, vagy magunk körül, és küzdünk. Kérjük azt, hogy Jézus a világvilágossága töltsön be bennünket, ragadjon meg minket, és adjon több világosságot. Lehet, hogy döntés előtt állsz, és szükséged lenne arra, hogy lássad ne csak a következő lépést, hanem egy kicsit többet. Lehet, hogy félelmekkel küzdesz, és szükséged lenne azért több világosságra, hogy megnyugodj. Vagy lehet, hogy most először teszed meg ezt a lépést, és rádöbbentél arra, hogy mennyire szükséged van Jézusra. Akármilyen módon is csatlakozol hozzá, lehetőséged van arra, hogy ma lépjél lépést felé. Mert ő vár rád, és ő ma is itt van közöttünk, és cselekszik köztünk. Szeretném Luther Mártonnak a gondolataival befejezni az igehirdetést. Luther Márton több éneket is írt az énekeskönyvbe, és az egyik énekét ez az ige is ihlette. Ebből olvasok fel egy részletet. Jervilágosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél. Ó, szeretet, áraszt ránk meleged, hadd kóstoljuk édességedet. Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk. Könyörüljél. Amen.
Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért a jó hírért, hogy a te világosságod, a te fényességed nem egy tőlünk független világban ragyog, nincs elérhetetlen messzeségben, hanem közénk jöttél. Köszönjük azt, hogy te ma is közöttünk vagy a te lelked által, és a te fényességeddel megvilágítod azt a kapcsolódási lehetőséget, ahol közeledhetünk feléd. Köszönjük azt, hogy te megvilágítasz bennünket is, hogy milyenek vagyunk, mik azok a pontok, amiken változtatnunk kell, mik azok a hibák, gyengeségek a mi életünkben, amiktől szenvedünk, amely megkötöznek akár kapcsolatainkon belül, akár a többi emberhez való viszonyunkban, a munkahelyen, a családban, a baráti körben, a szomszédságban, vagy akár egyszerűen a villamoson egy idegen ember mellett. Kérünk téged, hogy a te világosságoddal gyógyíts bennünket, add, hogy az az élet, amiből ez árad, az megjelenhessen bennünk, erősödhessen bennünk, felragyoghasson bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy te a világosságoddal gyógyítasz bennünket. De kérünk az egész városért, Magyarországért, az egész világért, hogy áraszd ki a te világosságodat olyan formában, hogy az emberek meglássák, hogy te itt vagy, meglássák, hogy lehet hozzád kapcsolódni, meglássák, hogy az az élet, amely mindennek az alapja, amely maga a világosság, az ragyog, az van itt, az jött el, az van jelen. Köszönjük, Urunk, hogy ez valóság. Amen. Mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.